Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai igehirdetési alapigénk a hegyi beszédben található rész, ami tulajdonképpen 7 vers, de egy olyan nagyon-nagyon tömör, nagyon mély verssel kezdődik, ami a legeslegfontosabb, ami számunkra tulajdonképpen ezt a verset fejti ki utána Jézus egy példán keresztül. És én is így szeretnék majd szólni először erről a nagyon komoly és nagyon nehéz versről, amivel Jézus kezdi a magyarázatot, és utána pedig mindarról, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz, a mi hétköznapjainkhoz. Így hallgassuk meg most Isten igéjét, ahogy megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 20. verstől a következőképpen. Azt mondja Jézus Krisztus, mert mondom nektek, ha ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon az ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe ne kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Kedves testvéreim, képzeljünk el egy olyan világot, ahol mindenki pontosan tudná, hogy az élete végén vagy a mennyország, vagy a pokol várja őt. Ha ebben mindenki tisztában lenne, akkor biztos, hogy ott lenne mindenkiben az a kérdés és az a vágy, hogy hogyan lehet a mennyországba kerülni. Ugye nem foglalkoztat ma a világon minden embert ez a kérdés, de Istennek hála azért nagyon sokan vannak, akiknek ott van ez a kérdés az életébe, hogy hogyan lehet nekem örök életem, és az örök életem belül örök üdvösségem. És nagyon sokféle választ adnak erre az emberek, vannak ilyen nagyon központi teológiai kérdések, mint például azt, hogy az örök üdvösségünkhöz hogyan kapcsolódik a hit és a cselekedeteknek a viszonya. De a mai igében Jézus pontosan erről beszél, hogy milyennek kell lennünk akkor, ha be akarunk jutni a mennyországba, az Isten országába. Egy nagyon tömör mondat van előttünk, ezt mondja Jézus, mert mondom nektek, ha az igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen se mentek be az Isten országába. Ez egy nagyon központi kérdés, ez a mondat. Nagyon nehéz mondat, nehéz megérteni, éppen ezért Jézus utána konkrét példákat is mond, akár a ne ölj, akár a ne paráználkodj parancsolatokon keresztül, hogy mit jelent az, hogy a mi igazságunknak messze felül kell múlnia az írástudók és a farizeusok igazságát. De ahhoz, hogy erre tudjuk a választ, tudnunk kell, hogy milyen volt a farizeusoknak és az írástudóknak az igazsága. Hogyan néztek ők Istenre, hogyan néztek ők a saját cselekedeteikre, hogyan képzelték el egyáltalán ők azt, hogy majd be fognak kerülni a mennyországba. És ha ezt tudjuk, akkor ehhez képes meg tudjuk nézni, hogy mit kell messze felül múlnia a mi igazságunknak. Egyáltalán, ahogy Pilátus is kérdezte, mi az az igazság? Mit értünk ez alatt a szó alatt, amivel túl kell szárnyalnunk másokat? Mit jelent Jézus szava, hogy a ti igazságotok? Ugye itt a dikaios szüné görög szó szerepel, ami 3 különböző üzenetet is hordoz, és én azt gondolom, hogy a 3 között nem kell választanunk, mert mind a 3 megjelenik ebben az igében, és mind a 3 megjelenik a farizeusok és az írástudók igazságában is, csak pont az a lényeg, hogy milyen sorrendben. A mi számunkra az első, ez az Isten előtti helyes állapot. Tehát a mi igazságunk az nem a mi bölcsességünket jelenti, nem az, hogy mi mennyire igazak vagyunk a saját szemünkbe, és odállhatunk az Isten elé, hogy Uram, én sokkal jobb vagyok, mint egy farizeus, hanem itt arról van szó, hogy ez egy állapot. Ez egy állapot. És ebben kell egészen máshogy ott állnunk az Isten előtt, mint ahogy a farizeusok is ezt tették. Ez az állapot, ez azt jelenti, az az igazság, amit Isten előtti helyes megállásról szól. Egy másik fordítás ezt így mondja, mert mondom nektek, ha ti igaz voltotok, nem újja felül az írástudókét. Már látjuk, hogy arról van szó, hogy valamilyen belső dologról van szó, az Isten kapcsolatunkról van szó. És többször fogom ma idézni Luthert, mert egészen zseniális volt, ahogy ezeket a dolgokat egy mondatban meg tudta fogalmazni. Ezt mondja Luther, a mi igazságunk nem a saját cselekedeteinkből jön, hanem Krisztus igazságából, amit hit által kapunk. Azt mondja Luther, és azt mondja Jézus, hogy a mi megállásunknak kell egészen másmilyennek lenni Isten előtt, mint ahogy a farizeusok ezt elképzelték. Luther így fogalmaz, senki sem mehet be a mennyek országába, aki a maga igazságába bízik. Egyedül Krisztus érdeméért fogad el minket Isten. Ez az igazság, ez azt jelenti, amiről énekeltünk is, hogy az Úr szent bárányára teszem le bűnömet, és ott a kereszt aljába békességet lelek. A szívem mindenestül az Úr elé viszem, meg tisztul minden szentül a Jézus vériben. A Jézus vériben. Benne van minden ebben az énekben. Az első az, hogy a mi igazságunk azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánít minket Jézus Krisztus véréért. Hogy úgy tekint ránk, mint megigazult emberekre. Olyan emberekre, akiknek az élete még talán tele van bűnökkel, nyomorúságokkal, de azt mondja az őszinte bűnbánat után, hogy ez az én gyermekem. És ez az, ami a farizeusok életéből nagyon-nagyon hiányzott. Majd látni fogjuk, hogy ez az igazság, ez egyrészt jelenti ezt az állapotot, jelent igaz életvitelt, és jelent erkölcsi igazságot is. A farizeusok azt gondolták, hogy az első az az én erkölcsi igazságom, ahogyan élek, ahogy megtartom a parancsolatokat, és akkor majd egyszer talán az Isten ezért igaznak fogad el engem. Jézus pedig azt mondja, hogy a mi igazságunk azt jelenti, hogy oda megyünk a Golgotai kereszthez, és Isten igaznak nyilvánít minket. Ez egy olyan igazság, amit a farizeusok soha nem értek el. És amikor Isten igaznak nyilvánít minket, amikor Isten azt mondja, hogy te az én gyermekem vagy, minden nyomorúságod és bűnöd ellenére, akkor jön az igazság szónak a második része, az igazság, mint igaz életvitel. Luther ezt is zseniálisan fogalmazza, ha valóban hiszel, akkor nem is akarod megszegni Isten törvényét, hanem örömmel engedelmeskedsz neki. Ha Isten előtt én megálltam, akár egy úrvacsora után, és elindulok, akkor belülről fog fakadni az, hogy Uram, én szeretlek téged, és nem akarok megszegni a te parancsolatodat. Majd látni fogjuk, hogy miben különbözött ez a farizeusoknál. Hogy a ne őj parancsolatot, vagy a ne paráznák, vagy bármelyik parancsolatot, mind a két közösség őszintén meg akarta tartani. Csak más úton indult el, más utat jelöltek ki az emberek számára, hogy mikor fogod tudni ezt a jól megtartani. Jézus azt mondja, hogy akkor, ha először az Isten kapcsolatodat rendezed, ha odamész a Golgotai kereszthez, utána elindul valami. Isten igaznak nyilvánít ki, és ez elkezd látszódni az életeden is. Elkezdesz egyre mélyebb rétegekben úgy viselkedni, hogy az Isten szeretné, már egészen a gondolataidban is. Ez a második nagyon fontos dolog. És amikor ez megvan, akkor lehet az igazság, mint erkölcsi igazság is, hogy egyre inkább, ha látszik az embernek az életén, akkor egyre inkább meg tud különböztetni dolgokat. Ugye nemrég volt szó a szálka és a gerenda példázatáról, ahol Jézus azt nem mondta, hogy mi ne ítélkezzünk mások felett, hanem azt mondta, hogy először a te szemedből vedd ki a gerendát, és akkor már szólnod is kell a másiknak, hogy mi az igazság. Egy-egy adott helyzetbe akár. Ezen az úton kell végig mennie a keresztény embernek, és Jézus erre mond szemléletes példákat. Azt mondja Jézus, hogy itt van ez a két parancsolat, ugye ma az első van előttünk az, hogy ne ölj, de utána ott van a ne paráználkodj, hogy és nem véletlen, hogy Jézus ezt a kettőt veszi elő, mert ugye itt a ne öljenél Jézus a beszédünkről szól. És pontosan tudjuk azt, hogy a beszédünk az mennyi kárt tud okozni. Később Jakab apostol levelében írja, amikor a nyelvet erdőt egy kis gyufához hasonlítja, vagy éppen egy kis hajónak a kormányához, hogy mennyire kis dolog, és mekkora dolgokat tud okozni. Egy gyufa, egy rossz szó, egy fiatalnak az életében, egy gyereknek az életében, hogy tudja meghatározni őt később is, akár az önbizalmát, a párkapcsolatát, vagy bármit. És azt mondja Jézus, hogy itt óriási nagy dolgok történhetnek, ha te ezzel rosszul élsz. És ugyanígy van ugye a paráznaság is, mennyire tűzbe tud borítani embereknek az életét. Akár a harag, akár a beszéd, akár a paráznaság. És azt mondja Jézus, hogy én most egy másik utat kínálok nektek. Jézus talán azt is mondhatná, hogy én tisztelem a farizeusokat, akik azt mondják, hogy ezeket a parancsolatokat be kell tartani. Csak amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan tartsuk be, akkor nagyon különbözik ez a két út. Mert a farizeusok azt mondták, hogy bele kell veszni szinte a törvénykezésbe. Igen, mit jelent az, hogy ne őj? Ők is pontosan leírták. Leírták azt, hogy igen, nézzük meg, akkor van gondatlanságból elkövetett, véletlenül elkövetett emberről is, ezernyi paragrafus volt, és azt mondták, hogy ezekre nagyon-nagyon vigyázz, ha nem tudod, pontosan menj el egy rabbihoz, majd megmondja, hogy mit tehetsz és mit nem. És ebből az lett, amiről csütörtökön is hallottunk a szombat kapcsán, hogy a szombatot azért adta az Isten. Azért beszél a két legfontosabb helyen az Ószövetségben, a Teremtésben és a Tíz Parancsolatban is olyan sokat róla, mert felüdülést akar adni. És ehelyett a zsidóság számára a szombat a törvénykezés miatt egy görcsös ünneppé vált. Rettegtek, hogy mit tehetek. Bocsánat, hogy most is mondom, egy felsorolást elmondtam a csütörtöki ige hirdetésbe, hogy 2 méterre lehetett eltolni egy trágyás szekeret szombaton. És ha valaki szegény 3 méterig tolta, akkor ott volt benne a rettegés, hogy most mi lesz velem. Be akarta tartani a szombatot, be akarta tartani azt, hogy ne őj, ne paráználkodj. Csak elveszett abban a törvény rengetegben, ami ott volt előtte. És ezt tették a rabbik, ezt tette a zsidóság, és ezt teszi a világi törvénykezés is. Világi törvénykezés azt mondja, hogy ha te egy boltból valamit ellopsz, ez a büntetés. És ezt jelenti pontosan a lopás. És nem érdekli, hogy te miért tartod meg ezt, vagy miért nem. Törvények vannak, és nem a szív számít. És akkor jön Jézus, és azt mondja, hogy figyelj, én valami egészen más szeretnék. Nagyon egyszerűen, egy kis saját szavakkal, hogy fogalmazzam meg Jézusnak a szavait. Ne arról beszélj, hogy mikor lehet adni egy kis és egy nagy pofont, és ezért milyen büntetés jár, hanem a szívedből ölt ki az indulatot, amelyik a pofonra emeli a kezedet. Jézus is azt szeretné, hogy ezeket a parancsolatokat minél jobban megtartsuk. De ő nem törvényekkel írja ezt körül, hanem azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, menj be a te szívedbe, és ott harcolj ezek ellen. És tudom, hogy ez sokkal nehezebb, de ott történje meg ez a küzdelem. Így kell kezelni már a haragot is, mert már az se jó. És itt a kettő között az a különbség, hogy lehet, hogy te borzasztóan haragszol valakire, legszívesebben kigáncsolnád, bármit megtennél, de mégse teszed, és látszólag megfelelsz a törvénynek. Jézus pedig azt mondja, hogy nem, ha már ez van a szívedben, már az is baj, már ezzel is harcolni kell. Azt mondja Jézus, menjünk mélyebbre. Ne csak az ölés különféle módjait osztályozzuk, hanem nézzünk be a szívbe is. Nézzük meg alaposabban, miről szól a parancsolat. Nem csak a másik torkának elvágásáról, nem csak arról, amikor véletlenül valaki balesetben megsérül. Mi van ott, ahová nem lát be más, csak az Isten? Mi van az indulataiddal? Jézus ezt mondja ma nekünk, menjünk még mélyebbre. Olyan mélyre, ahová a farizeusok nem mertek lemenni, az emberi lélek legmélyére. Ott mi van? Ott is lehet már gyilkolni. Mosolyogva, kezet nyújtva, szépeket mondva. Lehet, hogy nem kell hozzá se kés, se penge, se kötél. És ez a kettő, ez nagyon különbözik egymástól. És Jézus ezt egy szóval jelzi. Mondom nektek, ha igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét. És itt ez a messze a hangsúlyos. Ugye ez egészen más. Ez valami egészen más. Egyszerű példát hadd mondjak, sokszor idézzük Zákeusnak a megtérését. Nem tudjuk, hogy mi mondott neki Jézus ott az otthonába. Csak az eredményt látjuk. De az biztos, hogy Jézus nem azt mondta neki, hogy gazdag vagy, rossz a gazdagság, el fogsz kárhozni, ezt a törvényt se tartott be, ez se. Hanem valami egészen másról beszélt. Amikor belül változott meg Zákeusnak a pénzhez való viszonya. És nem fogcsikorgatva, hanem örömmel tette azt, amit az Isten elvárt tőle. Néhány napja láttam egy egyszerű kis videót, ez a videó arról szólt, hogy volt egy pohár, ami tele volt valami sötét folyadékkal. Nem lelki dolgokról szólt szerintem, ami egészségi dolgokról, hogy mennyi méreganyag van a szervezetünkben. A lényeg az az, hogy így mutatták a poharat, ami fekete volt, oda tették a csap alá, és azt lehetett látni, hogy ahogy folyt bele a víz, egyre tisztább lett benne a pohárba is a víz. És egy idő után kimosta belőle azt, ami sötét volt és koszos. És valahol erről szól a mi életünk, hogy amikor az életünk egy ilyen pohár, és tele van talán ilyen fekete dolgokkal, akkor nem leragasztjuk. Nem azt mondjuk, hogy ettől ez még nagyon-nagyon szép, hanem engedjük, hogy Isten szent lelke átmossa az életünket. Ő már úgy néz ránk, mintha tiszták lennénk, de azt szeretné, hogy ez a tisztulási folyamat valóban el is induljon. És valóban már egyre mélyebb szinten az életünkbe el tudjuk fogni a rossz vágyakat, szembe tudjunk szállni már nagyon finoman a kísértésekkel, és persze szembe tudjunk szállni azzal is, hogy mi jön ki a szánkon utána valóban. Nagyon szépen fogalmazza meg ez az életünk, azt, amiről Jézus beszél, ezt a vágyat, ami remélem mindannyiunknak a vágya, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, ahol mennyei sereg, dicső harmóniában örök imát rebeg, örök imát rebeg. Ahogy Luther mondja, aki hisz, aki szereti az Istent, az nem szeretné a parancsolatokat áthágni és bűnös úton járni. Itt is erről van szó, hogyha szeretnénk olyanok lenni, mint Jézus, akkor ez át fogja hatni a mi egész életünket. Egy lelkipásztor így fogalmaz, nem úgy leszek igazabb, hogy a vallásosságon fokozom, és még csak nem is úgy, hogy látványos, karitatív és humánus cselekedetek takarják be az életemet, hanem úgy, hogy hittel kapaszkodom abba, aki szeret és megbocsát, aki az egész lényével azt mutatta meg nekem, hogy minden belőle fakad, és csak rá kell bíznom az életemet. Őszinte bűnbánó, és nem csak külsőleg akar megfelelni az ember a törvénynek. Igényes arra, hogy a szíve legmélyéig az Istennek tetsző életet éljem. Erre hív minket az Isten, és ebbe ad nekünk feladatot is. Mert nagyon komoly, amit Jézus mond, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a földtövészénki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Itt ilyen kemény szavak vannak, amik a mi számunkra már talán nem annyira kemények, mint ostoba meg bolond, hát ennél azért sokszor keményebbeket mondunk. Nekem nagyon tetszett, még jó néhány évvel ezelőtt, amikor ez úgy jobban a kontextusában volt, egy lelkésznek ez a mondata, mindannyiunknak megvan a maga öszödi beszéde. Csak mi nem szivárgott ki. Lehet, hogy ez olyan, amit hangosan ki is mondtunk, és nem szívesen játszanánk le a templomba. Lehet, hogy csak belül gondoltuk, vagy mondtuk, de azt se szeretnénk, ha valahol lejátszanák. És amikor azt mondjuk, hogy hát ez milyen túlzás, hogy már erre is oda kell figyelni, akkor Jézus Krisztusnál kell reklamálni, mert ő mondta ezt, hogy ha már az ember ilyet mond, már csak azt mondja, hogy ostoba vagy bolond, már azzal is bizony rámutathat az Istennek a ujja, és mondhatja azt, hogy már gyilkos vagy. Éppen ezért az egyik feladatunk, hogy harcoljunk valóban a szavainkkal, vagy engedjük inkább, hogy a Szentlélek így mossa át az életünket, hogy már ott se szülessen meg a harag és a gyűlölet. A másik pedig, ami egy fizikai feladat. Azt mondja Jézus, hogy itt dolgokat rendezni kell. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának panasza van ellened, hadd ott az ajándékodat az oltárnál, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Ugye itt nagyon pattogó, rövid szavak vannak, hadd ott, menj el, békülj ki, térj vissza, vidd fel. Ez mind-mind feladat. És nem véletlen talán, hogy az Úristen ezt az eszünkbe juttatja, mert nagyon jó rendezni a kapcsolatunkat az úrvacsorában ővele, de lehet, hogy van olyan, aki a környezetünkben él, és ott lenne ez a feladat. Oda menni, bocsánatot kérni, vagy bocsánatot adni, és letenni ezeket a dolgokat. Hagy idézzek most Deák Bill Gyulától, nem éppen egy klasszikus teológustól, van egy nagyon szép száma, amit így a idősebb korában énekelt, törékenyek napjaim, szemem csak félvilágot lát, egyre többet forgatom a Szent Bibliát. Megloptak sokan engem, rossz érzés bennem nincs. Aztán hozzáteszi, vannak még barátok, de sokan elmentek, egyre többször örülök egy pillanatnyi csendnek. Azt mondja Jézus, amíg az úton együtt van veled. Deák Bill Gyula meg azt mondja, vannak még barátok, de sokan már elmentek. Valóban így van, Jézus is erről beszél, figyelmeztet minket, békülj meg vele, amíg ez lehetséges, amíg az úton együtt van veled, amíg együtt járjátok az élet útját. Mert egyszer véget ér az út, és egyszer már nem lehet se bocsánatot kérni, se kibékülni. És ez egy effektív feladat. Ez nem egy lelki dolog, ez nem egy belső dolog, hanem valóban talán föl kell venni a telefont, talán be kell csöngetni, talán oda kell menni. Mert az Isten ezt szeretné, hogy ilyen legyen a mi életünk kívül, belül, valóban rendezett. Ne feszültségektől, ne vágyaktól, ne indulatoktól szabdalt, hanem valami egészen más. És ebben szeretne ő minket vezetni. Adja az Úristen, hogy valóban engedjük, hogy így vezessen, valóban legyen bátorságunk ezekhez a dolgokhoz, és valóban Isten jelenlétében ő tudja átalakítani, átformálni a mi egész életünket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ha megkérdeznek minket akár fiatalként vagy felnőttként, hogy mik szeretnénk lenni, akkor nagyon sok minden álom, vágy van a mi szívünkben. Ma egyet kérünk, hogy szeretnénk lenni, mint Jézus Krisztus. Olyan alázatosak és olyan szelidek. Úrunk Istenünk, mi nem külső háborút akarunk folytatni, hogy egy kicsit jobbak legyünk, kicsit jobb legyen a megítélésünk, kicsit jobb legyen az imidzsünk, hanem belülről szeretnénk mosolyogni, belülről szeretnénk ragyogni, belülről szeretnénk elvetni az indulatainkat, a neked nem tetsző vágyainkat. Add, hogy az a indulat hasson át minket, amit Luther Márton is megfogalmazott, hogy ha valóban hiszünk, akkor nem akarjuk megszegni a te törvényedet, hanem örömmel engedelmeskedünk neki. Úrunk Istenünk, így kérünk téged, hogy itt tudjunk engedelmeskedni a szavadnak, így tudjunk a te utadon járni. Amen.